Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki az eljövendő. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnapon, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük most az 51. zsoltárunkat, az 51. zsoltár első verszakát, mely így kezdődik. Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem! Hirdetem, hogy a mai napon 16 órától a családos kör tartja az alkalmát, szeretettel várjuk a családos testvéreket rá. Holnapi napon tartja a Kék Kereszt az alkalmát, valamint 10 órától 11 óráig női imaközösség lesz itt a gyülekezeti központban. Kedden 18 órától presbiteri ülésre hívjuk a presbiter testvéreket. Szerdán 18 órakor száraz réten tartunk bibliaórát, és a további rendszeres alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva. Közeledik az adóbevallás benyújtásának az ideje. Kérjük a kedves testvéreket, azokat is, akiknek az adóhivatal készíti el az adóbevallását, hogy 1%-ukkal támogassák a református egyházat, és a másik felajánlható 1%-kal a Hitremény Szeretet alapítványunkat. Hirdetem, hogy suliváró foglalkozások, nyílt órák lesznek az első osztályosoknak a Talentum Református Általános Iskolában. A plakátokon láthatnak erről bővebb információt a testvérek. Ránk következő vasárnap reggel 8 óra 30-kor családi istentiszteletet tartunk itt a templomban. A Talentum Református Általános Iskola második osztályos tanulóinak szolgálatával szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket rá. Ugyanezen napon, tehát ránk következő vasárnapon 15 órától kirándulást tervezünk Pákozdra autókkal. A gyülekező itt a Kálvin téren lenne, 14 óra 50-től a Csepregi Tibor testvérünk szervezi ezt. Aki autóval jön, legyen szíves nála, jelezze azt, hogy hány szabad helye van esetleg még, akit el tudna vinni. És azok is jöjjenek bátran, akik nem tudnak autóval jönni, megszervezzük a szállításukat. Február 24-én vasárnap 9 órától presbiteri csendes nap lesz itt a gyülekezeti központban, ebbenre várjuk a presbiter testvéreket. Március 3-án vasárnap 10 órától 15 óráig egy házaspári csendes napot fogunk tartani itt a gyülekezeti központban. A bibliai házassággondozó szolgálat munkatársai érkeznek hozzánk, és az ő vezetésükkel lesz ez megtartva, rövidesen elkészülnek a plakátok, majd részleteket ott el lehet olvasni. Egy távolabbi időpont, június 29-től július 1-jéig lesz a következő rend, református napok Dunántúl, ez Kaposváron lesz megtartva. a tervek szerint két napos kirándulásra busszal fogunk majd elmenni, egy éjszakát töltünk ott majd valahol, és ugye két napot töltünk el a renden, majd a jelentkezni a hivatalban lehet erre a kirándulásra. Pontos összegeket és időpontot majd később tudunk mondani. Hirdettem az iratterjesztést, megjelent a Reformátusok lapja és a Békesség újság bőti száma is ott található a kiáratoknál, vigyünk belőle abból is. Köszöntjük a születésnaposokat és a névnaposokat. A Bertold, Marietta, Lívia, Lídia, Ella, Linda, Bálint, Valentin, Kolos, Georgina, Gina, Julianna, Lilla, Donát és Lukács nevű testvéreinket. Ez alkalomról is az Úristen gazdag áldását kívánjuk rájuk. Szomorodott szívvel kell hirdetnem, hogy temetéseink voltak. Elhunyt Nagy Judit 47 évesen, Fülöp Anett 34 évesen, és Rideg Gyula testvérünk 42 éves korában. Temetésünk lesz, Benedek János 88 éves korában tért meg az ő teremtő urához, az ő temetése február 13-án kedden 10 óra 30-kor lesz a Csutari temetőben. Bananyai János 79 éves korában hunyt el, február 15-én csütörtökön 15 órakor a Budai úti altemplomban temetjük. Gyémánt Jánosné született Varga Éva Ágnes 59 éves korában, adta vissza lelkét a teremtőnek. Az ő temetése pénteken, február 16-án pénteken 9 óra 30 perckor lesz a Sóstói Református temetőben. Sípos János testvérünk 81 éves korában hunyt el. Az ő temetése szintén 16-án pénteken, de 15 órakor lesz a Sóstói Református temetőben. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászolókkal. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket ének szóval, és dicsérjük Urunkat a 168. dicséretünk éneklésével, mely így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Thank you.
és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megvan az írva Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, a 12. fejezetben, a 7-től a 10. verséig a következőképpen. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erő erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus erejé lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez Isten igaz beszéde. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk testvéreim! Urunk, Istenünk, mindenható mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te megtartó kegyelmedért, hogy itt lehetünk a te szent házadban, a te igéd hallására és meghallgatására, ahol még szabadon szólhat a te tanításod. Te hozzád jöttünk, Urunk, ma ezen a vasárnapon, hogy leboruljunk hálaidhoz és imádjunk téged, hiszen tőled kaptunk mindent. Te őrizted meg életünket, és veled egybe kapcsoló hitünket is. Nagy a te hatalmad, Urunk, és kegyelmességed is, mindenható mennyei Atyánk, hogy minket a tőled elválasztó bűneink ellenére sem hagysz elveszni, hanem te egyszülött fiadat adtad, hogy kegyelmet találjunk eletted. Köszönjük neked ezt a szeretetet. Urunk Istenünk, várjuk a te szent igédet, az örök élet megbeszédét. Add, hogy a te szabad megszólítson minket, üzenetté váljon a számunkra, hadd értsük meg abból a te bátorításodat. Kérünk, Urunk, hogy szállj meg minket, és küldd el közénk a te szent lelkedet, és így áll meg, amit Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igények hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljünk majd, és utána a gyerekekkel elvonulhatnak majd a gyermek Isten tiszteletre, és egyben szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy hanem ilyen szolgálatunk, hogy gyermek Isten tiszteletre, amivel szeretettel várjuk a gyermekeket. Isteneket adjuk magad. 154. dicséretünket énekeljünk tehát, de így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igénynek unára. igéjét, melyet az ő szenteltét segítségünk hívva, hirdetni kívánok közöttetek, írva található Mózes első könyvében, a 39. fejezetben, az első 6 versben, a következőképpen. Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, megvárásáolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett. Így aztán egyiptomi gazdájának a házába került. Látta a gazdája, hogy bele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte hát József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. És az Úr áldása volt mindené, amilyen csak volt a házban és a vagyonban. Ezért Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette. Megfelelt csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ennyi az írott ige, a gyülekezet foglalja a biztos vagyok benne, hogy ezt a József történetet mind jól ismerjük. Ismerjük ezt a cifraruhás apuka kedvence gyermeknek a történetét. És számomra, amikor ezt olvastam, az egész történet kulcsmondata ez lett, de az Úr Józseffel volt. Történjen vele bármi rossz az életében, megvetették testvérei, útba dobták, meg akarták ölni, vagy eladták inkább rabszolgálati jogpénzért, aztán később hamisvádak alapján börtönbe vetik, kisfiát megölik. Életének fő meghatározója mégis az, hogy Isten bele volt, és ő egyengedte a földi életének útját. Testvérek, higgyétek el, nincs ez másképp ma sem, velünk sem. Ez munkálta ki Józsefben a hűséget, elsősorban Isten iránt, de azok iránt is, akik erre a rabszolgasorsra juttatták, sőt, rabszolgatartója, börtönbe vetője iránt is. Ezt vizsgáljuk meg itt, ma a mai napon. Ha belegondolunk, bizonyára mindannyian úgy érezhetnék, hogy József jobban kalaszkodhatott volna, hogy rabszolga lett, ugye apuka kedvence státuszból. Hát még pedig ilyen csúnya körülmények között, mert a saját testvérei bántak el vele. Gondolhattak volna úgy, hogy ilyen körülmények között elég neki csak úgy íme ámmal éppen csak megtenni azt, ami szükséges, elvégezni azokat a feladatokat, amiket elkészíteni, mint általában a rabszolgák. Hiszen ilyen ellenszerűen mit is tehetne az ember? Tudjátok, én nem tudom elképzelni azt, hogy akárcsak egy pillanatig is így járt volna hozzá a dolgokhoz József. Már emberileg egy teljesen érthető reakció lett volna. A leírás sorára arról ad hírt, hogy József megérezte, az Úr vele van, és megállja a munkáját. Hát ha eleinte ellenszélben is érezte magát, Isten segítsége révén egészen másképp alakult az ő élete, mint mondjuk, ahogy ezt a kút mélyén elgondolhatta volna. Végezte hűségesen rabszolga munkáját Egyiptomban, egy pogány idegen országban. De az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett, írja az ige. Hát én magam is, és azt gondolom, hogy mi mindannyian tanulhatunk ebből a történetről, a gyülekezeti szolgálatunkra vonatkozólag. Mégpedig azt, hogy a gyülekezetben és a gyülekezetért való fáradozásunk is örömmel történjen. Semmiképpen ne zúgulódva. Ahogyan Pál tanít minket a Filippi levélben. Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és tisztán legyetek, Isten szeplőtelen gyermekei az elfeldült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Ragyogtok, mint csillagok a világban. Hogy ne azt mérítsék, mennyi időbe, mennyi pénzbe, mennyi fáradtságba került nekünk, mennyi energiát tenisz föl belőlünk ez a gyülekezeti szolgálat, mennyi aggódással és idegességgel jár. Testvéreim, ezekkel sokkal fontosabb tényező, hogy Isten bízott ennek vele, hogy velünk van-e az Úr eközben, hogy szerencsésé teszi-e a mi munkánkat. Még akkor is, ha emberileg a lehető legszerencsétlenebb időpontban, a legszerencsétlenebb körülmények közepette is kerültünk ebbe a helyzetbe. Kerültünk a helyünkre, ahogy azt Józsefről sokkal inkább elmondható és róluk, mint életünk során bármelyünk. A fő kérdés tehát, testvér, Isten bízott-e meg téged a szolgálatra, hogy belép van-e az Úr e közben, és így bibliai értelemben szerencsésé teszi-e a mi munkákat. Ha igen, akkor ezt felismerve, névújjál az ajtunk Józsefénhez hasonlóan, ne panaszkodjunk. És legyünk észre, hogy akár nehéz körülmények között sem feltétlenül az állat szemben húszunk. Mert ahová minket a Biblunk állít, ott ő adja hozzá a bölcsességet és az erőt, ha ráfigyel. De ahová nem ő állít, oda feleslegesen állítottuk mi magunkat. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, mondja a zsoltáros. Ha az Úr nem őrzi a város, hiába mondják az őrök. Hiába keltek korán, és feküszök későn, fáradtsággal szerzett kegyelet lesznek. De akit az Úr szeret, annak álmában hat eleget. Hát az őrök, hogy valóban ellenszékben kell dolgoznunk, ahová mi magunk álltunk, de ez nem az ellenségnek az ellenszele, hanem a Szentlélek által keltette ellenszél. Mert mi van, testvérek, ebben a helyzetben, Istennel szemben engedetlenné váltunk. Fontos tehát felismerni, hogy az akadályok honnan származnak. Ezek csak olyan emberi ellenvetések, miközben az Úr hátszere segít minket, mint Józsefet, vagy pedig maga Istenhez elég akadályokra, azért, hogy a helyes irányba tereljen minket. Állj meg vágnak, mert az felé néz, mondja az Úr. Ezt többek között megtapasztalhatjuk abban is, hogy a végzett munkánkat, mint Józsefé, vajon szerencsésé teszi-e az Isten? Van-e rajta áldás? Vagy csak a saját dicsőségünket elszóljuk. Csak a szerencsét ne keverjük össze a munka könnyű voltába. Nem azt számít, hogy könnyen legyen, sőt, ez legyen már kicsit gyanús is, hiszen a bűnösebb következménye, hogy mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal éjj belőle, egész életedben. A félreértések elkerülése véget, mert már hallottam már ilyet is, nem a munka a bűneset következménye. Hiszen az embert az Úristen azért helyezte az Éden kertjébe, hogy az művelés gondozza, örömmel és fáradtság nélkül munkát adja. Testvérem, a munka fáradtságát kapjuk, örökségül, Ádámmal és Évával. És hát itt van a modernkori rabszolgaság. Csak nem így nevezik mostanában. Amikor a dolgozó éppen csak annyit keres, hogy meg tudjuk élni belőle. De egyről a kettőre lehetőleg már nem jusson, hiszen akkor ki fog majd dolgozni. És tudjátok, nem csak az embereknek tudunk mi a rabszolgák lenni. Van ennél sokkal rosszabb is. Amikor valaki a bűnnek a rabszolgája. Tudom, testvére, megtapasztaltam az életemben. És most egy történetet hadosszak meg veletek. Tegnap történt, amikor mentem a városba, megütötte a filmet egy beszélgetés. Én később megláttam két, hát evesen szintkozódó fiatal szaporászra rögöttem a lépteit, és hagytak el, nem sokkal később, és tűntek el a szemem előtt. Kapuszni volt régen a fejünkben, akkor biztos láttak már ilyet a testvérek itt, és csak az orra helyen látszott ki a kapuszni alól. Azt mondja az egyik a másiknak, hogy ez a nagyon sikor itt jött egy pár jelző, ember majdnem kitörte a kezemet. Fel kéne jelenteni az ilyet, mondta a másik így rohanás közben. Mire mennék vele, kérdezte az előző. Nincs itt igazságszolgáltatás csak a gazdagoknak. A pénz beszél a szegénynek. És ez a, és itt megint egy pár szikok jelző volt. Az ember, amikor visszavette tőlem a pénztárcáját, majd kitörte a csuklómat. Alig tudtam kivenni belőle 2000 forintot. Hát eddig hallottam a két fiatal tolvajnak a beszélgetését, és akkor el is jöttem a szemem előre nagyon hangtukba. Hát borzasztó, nem? És most nem az eseményre gondolok, testvére. Hanem, hogy az emberek, a fiatalok így szenvednek a bűnnek a rabszolgaságában. Mert az a siker a számukra, hogy amikor a gazdetteket elkövetik, nem buknak le. Holott az igazi siker az, mint Zákeusnál is. Amikor felismeri a saját barátságát, és megtér az ő bűneit. Testvérek, ha jól megvizsgáljuk József történetét, elmondhatjuk róla, hogy az igazi sikersztori. Igaz, nem úgy, ahogy a sikertalanozott a bestseller listájában, nem mindig bele abban a divatos képbe, miszerint csak akkor sikeres az ember, ha dől a pénz a pénztárcájába, viszont ha szegény vagy, akkor egy senki vagy. Egy sikertelt valaki. Tehát testvérek, elmondhatjuk azt, hogy Józsefnek igazából semmi sem volt. Még a cifrakönyvet is lehetették róla, amikor úgy gondolták. Sem a anyagi téren nem volt sikeres, sem azt a életet nem ért egy falakát sem, főleg amikor később börtönbe vetették. És ott is a gazdája újdulatán múlt, hogy nem végezték ki. Majdnem életével fizetett az űrért, rángalomért. Mégis mondhatjuk róla, hogy ő volt a legsikeresebb ember Egyiptomban. Kellene, hogy jó pár év, még ez a külsőségeket is meglátszik. Főleg abban, hogy idegen létére az ország második embere lett. Viszont azt mondom, a legfőbb sikere mégsem ez. Sokkal inkább az, hogy József által Isten megmenti a családját. A családját. Benne Judát, mely átból származik Dávid király. És Dávid királyból származik a Mesiás. A megváltó, akiben azért öltött testet az szeretne Isten a világot, hogy ezt egyszerűen fiát adta, hogy aki hívő benne, elfelejtsze. Van egy örök élete legyen. Nem azért választotta ki Isten Ábrahámot. És tette egy ígéretet, hogy nagy népét teszi, hogy később a dédnapokáit ére hallgat. Testvére, Józsefen keresztül, az ő életén keresztül halad a történelem, öretlenül afelé, hogy a mindenható ígéretei valóra váljanak. És ennek a sikernek a titka nem a pénz, amiről a siker kalózok szólnak. Nem is a szépség, amiről a divatlapok, a bulvársajtó ír. Még hogyha a következő versben azt olvashatjuk, hogy József maga egy jóképű fiatal ember volt. József sikerének egyetlen titka a kulcsmondatunk, de az Úr Józseffel volt. Ezért nem tehette tönkre őt a testvérek gonoszsága, nem tehette tönkre őt Potifár feleségének hazug rágalma sem. Mert a testvérek a siker nem az, ahogyan a média felkap valami mondva csinálsz tárosát. Egy rövid tündöklésre, majd egy gyors, vagy olykor hosszú, de szenvedésekkel határolni munkással. És testvérek, a siker nem a doping teszem fennak a sportolóknak, az aranyérmének a pillanatnyi csillogása, mert az is csak egy himnusz meghallgatásának az idejére tart, ott a dugóvó felségfokán. És közeljünk a választásokhoz. A siker nem is egy parlament képviselője, amit egy ilyen-olyan, többnyire soha be nem tartott választási ígérettel lenne valami. És a siker nem egy fizetésű kimutatás, egy vastag buksza, vagy egy jó vastag bankszámla egyebek. És diákokra gondolva, a siker nem a bizonyítvány évvégi hátala. Magunkra gondolva, a siker nem a templomi, vagy a gyülekezeti alkalmaknak a látogatottságának a statisztikája. A siker, testvérek, ennél sokkal egyszerűbb valami. És ugyanakkor sokkal-sokkal több. A siker az a kis de. A siker az, hogy bár a körülményeket nem bizonyítjuk meg, bár mondjuk például a választáson mi döntünk, hogy kikerüljön a vásárszékbe, ugyanakkor a körülményeket nem mi hozzuk, nem mi határozzuk meg az aktuál politikát. Nem mi szeretnénk a hírekben, sztárműsorokban, bulvárlapokban, és azt hiszem a lottó nyeremények legfelső sorában sem mi szeretnénk a leszerencsésebbek között. Mégis ott van egy apró de, ami életünkben. A te életedben is, az enyémben is. Életveszélyben, elárulóban, modernkori rabszolgaként, olykor idegen földön, sokszor börtönben, megvetettként, megalázottként vagy, a társadalom perifériáján élve, bárhogyan is éljük, a sikertitra ilyen egyszerű, de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett. Testvérem, ha igazán szerencsés, sikeres akarsz lenni, akkor ne a külső körülményekben keresd ezt, hanem benne, magadban. Abban, hogy Isten veled van-e, vagy sem. Mert ha nincs, ha nem te jársz az Úr vonában, hanem azt akart, hogy ő kullogja utánad, akkor hiába minden külső siker, semmit sem az egész. Ha azonban Jézus a jópásztor veled van, sőt, ott él a te szívedben, ha ő jár előtte, és te követed az ő hangját, akkor te valóban a szerencse fia vagy. Azokban éppen ezért ne feledd soha, hogy a sikered titka és ajándékozója maga Isten. Nem magadnak köszönheted ezt. Ezt ismerte fel Kálvin, amikor jelmondatának választotta, hogy szólj ide a glória, egyedül Istenre dicsőség. Ha valami sikerül, a munkánkban, magánéletünkben sikeresek vagyunk, akkor azt vagy a világ tanítása szerint magunknak, valamiféle jó szerencsének, saját kezünknek, ügyességünknek tulajdoníthatjuk, vagy pedig rendelkezünk a Szentíró és József látásával, akik ezt úgy tekintették, hogy az Úr Józseffel volt. És mivel megáldotta, ezért lehetett neki jó előmentele. Nem mint egy testvérek. Mindenféle döbbenetes a történet, ha kicsit mélyebben beletekintünk. Józseffel gonoszkodik, de mégsem őt, hanem Potifárt teszik szerencsésé. Potifár pedig nagy ügyesebb, alkosabb, ki is használja ezt. Majd modern világunkban mondhatnánk úgy is, hogy jól gazdálkodik a rendelkezésére álló erőforrásokkal. Ez sem tudnak a munkájával, de jó neked a megfelelő helyen alkalmazza. Bár most nem egy ilyen munkáltató, munkaalú fajtai modern rabszolgaságról van szó, hanem még az eredeti értelemben vett rabszolgaságról. Mégis meglepő, hogy egy pogány ember az, aki kiemelten nyer József nyomorúságát. Azonnal, hogy József nyomorúságban van. Nem csak egy rabszolga, aki dolgozik, hanem egy Isten által megáldott rabszolgája van Potifárnak. József ráadásul nem is akarja magának eladni a babért, hanem rabszolgatartó urához hűvel végzi az ő munkáját. Végzi a feladatait. Azt hiszem, ebben is alulnak. Milyen sokat szoktunk panaszkodni munkáltatóinkra, munkaadóinkra. Van mit tanulni a történetből, azonban a vezetőknek is, a munkaadóknak. Mária Terézia mondta ezt, etetni kell a nyugat, ha nyírni, fejni akarjuk. Hát, ezt igyekeznek sok-sok helyen elfelejteni. Gondoljuk végig, tudunk-e mi így áldással lenni mások számára? Tudunk-e így Isten áldásának a közvetítője lenni? Nemrég előtt nyugalmazott lelki pásztor Szabó Andor fogalmazott így Józsefről. Rabszolga bár, de rövidesen kiderül, hogy szolga lelkűség nélkül. Rá lehet a nézőség Máriát. Helyzete hasonlóan alakul a börtönben is, élete el mélypontjában is felfelé lendő. Ennek oka mégsem a jelenében van csupán. Ötvözet az, aminek szilárdságát az Úr áldása ad. Vádakkal és bizonyítékokkal méltánytalanul sújtva is, az Úr Józseffel volt. E mondattal a József történet vezérlő gondolatát mutattuk rá. Testvéreim, életünkben sokféle viszontagságot kellett tenni, és kell még majd keresztül mennünk. Kinek kevesebb, kinek több. Kinek-kinek Isten tetszése és rendelése szerint. Hát Józsefnek, ahogy ezt mondani szokták, bőségesen kintott a jóval. Testvérének árulása, az életveszélyből menekülés, ugye a rabszolgasságban, mondhatunk Cseberből Bederbe, egy csábítás majd rámolom Potifár felesége részéről, aztán a kivégzés helyett a börtön. Joggal gondolhatnánk, hogy nincs már tovább ez a lény. Mégsem ez a sok viszontagság a fontos a József történetben. Nem ezek a külső körülmények számítanak, hanem az a kis utalás, az elbeszélés kulcsa, amit ebben a szakaszban olvashatunk, és végighúzódik, József teljes egyiptomi tartózkodását. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett. Egyik testvérek, mi is bármilyen helyzetben. Higgyétek el, mégis van bőséges fogunk a panaszkodás helyett örülni és hálát adni Istennek az ő kegyelméért. Mert a nehézségekkel és gyötrelmekkel szemben sokkal lényegesebb, hogy velünk van az Isten. Immanuel, velünk az Isten, Krisztusban, a Szentlélek által. Jézus az övéi útját a akadálymentesség nem is teszi, hiszen ilyen ígéretünk nincs a Szentírásban. Mondjon bárki bármit, az csak egy ilyen siperevangélium, de hamis. Szóval nem teszi a teljes mentességi életünket, de józsefi értelemben szerencséssé teszi azt. Azaz, ne azt gondoljuk az áldás jelének, hogy világos mezőkön sétálhatunk, könnyedén megy minden számukra, felhőtlen az életük. Nem testvérek, a keresztény ember nem abban különbözik másoktól, hogy ő jobb, vagy jobban megy neki a sorsa, hanem abban, hogyha nehézségek között van, akkor felfelé tekint, nem mutatja az okrát. És felfelé nézve észrevehetnék ezt a kis szócskát József és önmaga történetében is, hogy de az Úr Józseffel volt, de az Úr veled van a testvér. Mi a nehézségek, betegségek, gyász idején is. Nem akkor vagyunk szerencsések, ha könnyed életünket a tengerparton verhetjük el, ha tele van a bankszámlánk, ha 100 évre elegendő vagyunk van, miközben Isten felé nem ismerünk. Isten szerint akkor vagyunk szerencsések, ha Istentől áldottak vagyunk, ha felfelé tekintünk. Isten velünk van, az ő áldása kísérli termékenységünket, és ez az áldás kihat a környezetünkre is. Lehet testvérek, hogy nehéz a körülmények között élünk. Akár mert van egy utálatos szomszédunk, mert folyton megaláz minket a főnökünk, tikkel rá a tanár, akár nem szeretett vezetőink vannak, vagy idegen földön kell nehezen boldogulnunk, betegség gyötör minket, ha magának nem észt. Egyeseknek már börtönben kell tölteni a napjaikat, vagy a gyász terhét hordoz. Mégis testvéreim, boldogok lehetünk ott, ahol vagyunk, ahová az Úrunk állított minket. Másrészt, boldogok lehetünk, ha Isten is velünk van, velünk jön, ahol az Úr velünk van. Kellene több az életben? Ha úgy gondolod, testvére, hogy még ennél is többre van szükséged, akkor mi jelsz? Mert akkor soha nem leszel elégedett. És nem válhatsz az Úr áldásának közvetítőjének. Pedig Jézus azért hívott el téged, személyesen, az ő egyházára, hogy áldássá légy, áldás jelentsd a környezetedre, a melletted élők számára, hogy mások is felismerjék rajtad, veled az Úr. Hát, azt kívánom, hogy így legyen veled, és elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőtlenség által ér a célhoz. Amen. Szeretett testvéreim! Az ige hirdetése feleleinek egy 200. dicséret első verszakát, ami így kezdődik, ó, maradjunk egyenletben. Te vagy nekünk is olyan hűséget, mint amilyennel József szolgáltatta Potifárt. Adunk lelked világosságát, hogy miközben mások felé kell teljesítenünk munkahelyi kötelességeinket, iskolai feladatainkat, ha közben is tudatában legyünk, hogy legfőképpen és mindenek felett neked szolgálunk, te pedig hűséges, becsületes és lelkiismeretes tevékenységet vársz tőlünk. Urunk, őrizd meg minket az elbizonyosságtól, hogy a sikereinket nem magunknak tulajdonítsuk, hanem újabb áldásodat életünkre, hogy mindezt neked tulajdonítsuk, és téged áldjunk érte. Áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetünk tagjait és szolgálóit. Áld meg, Uram, ezt a közösséget, nemzetünket és vezetőinket. És emlékezzen, Urunk, mindazokról, akik az élet nehézségeit írják meg. Emlékezzek a szenvedőkről, a gyászolókról, a betegekről. Küld el a te vigasztaló szentelkedett számukra. Légy segítségül azoknak, akik megnyitottak hitükben és reménységükben a gyász nehéz terhe alatt. Jöjjön azokon, akik békétlenségben élnek. Irgalmazd azoknak, akik elveszítették a célját. Tartsd meg és szabadítsd meg őket a nyomorúságból. És ajándékozz meg én minden munkát a te békességeddel és szereteteddel. Amen. Testvérek, egy rövid csendben tárja mindenki az ő szívét a mi Urunkhoz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te meghallgatod a ki nem mondott szíveidből az ő imádságokat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi vagyunk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a föld is. Minden, ami kegyelőd, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig menjük az Úr áldását. Mit szól az Úr Jézus Krisztus? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erő erőtlenség által ér a célhoz. Amen. Foglalja el a Jézus gyülekezet. Második versétől kezdve a végéig, így ó, maradj szent ígéddel.